Kedves testvéreim, karácsonyt ünneplő gyülekezet, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánom közöttetek, megtalálható az előbb felolvasott ige szakaszban, Lukács evangéliumának második fejezetében, annak is a 14. versében. Lukács evangéliumának második fejezetéből a 14. verset olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Eddig Istennek írott igéje. Keresztény testvéreim, ha magunk elé képzeljük a történelemnek a folyamatát, akkor hozzám hasonlóan valószínűleg elég sokan vannak, akik azt egy egyszerű ábraként látják maguk előtt. Ez egy hosszú idővonal, ami nyílként mutat előre az ismeretlen jövőbe, és amiben a kerekebb évszámokat strigulázva behúzzuk, azonban ott van középtájon egy nagy vonal, a nulla, az origó. Talán nem is gondolunk bele, hogy mennyire kifejező és mennyire meghatározó az, hogy az európai történelem számításunk Jézus Krisztus születését tekinti a nulladik pontnak. Pedig ezzel egyrészt kifejezzük azt a meggyőződésünket, hogy Jézus Krisztus születése jelentőségében egyik legkiemelkedőbb pontja az emberiség történetének. Emellett azt is szimbolizálja számunkra, hogy attól a ponttól, hogy Jézus megszületett, a világ tökéletesen és alapjában változott meg. Amit addig mínusz számokban fejezünk ki, az átfordul pozitív számokba. És valóban a Krisztus szerint számított idővel megkezdődött annak az időnek, annak a kornak a története, amikor Isten országa beköszöntött az emberiség számára. Megkezdődött egy új idő, amiben megváltozott a kapcsolatunk Istennel. Mint mondtam, ritkán jut ez eszünkbe, ha a történelem folyamára gondolunk, többek között azért, mert mi is benne élünk ebben az új időszámításban és ebben az új időben. De amennyire ritkán döbbenünk rá ennek jelentőségére, annyira kevéssé vesszük észre azt is, hogy Jézus születésének történései már magukban hordozzák a rendkívülit. Azokban az eseményekben, amelyeket a két evangéliumban, Máté és Lukács evangéliumában leírva találunk, olyan részletek vannak elrejtve, amik páratlanok, amik soha nem történtek meg se előtte, se utána, amik a kortársak számára még meglepőek voltak, és ezért felfigyeltek magára a történetre is. Gondolhatunk itt egyrészt arra, hogy Mária szűzen szülte meg első szülött fiát. Ez egy olyan részlet, ami ma már megszokottá vált a gondolkodásunkban, talán elsősorban azért is, mert a Mária kultusz ezt nagyon megerősítette. Ugyanakkor ez egy olyan részlet, ami kiemelkedően különleges volt a kortársak számára, noha benne volt magában a vallásos elképzelésekben, hogy ami Istentől származik, annak tisztának kell lennie. És így a fiú születésének tiszta eredetét lehetett elmondani a kortársak számára. Azonban az a részlet, hogy Mária bepólyált a gyermeket és egy jászolba fektette, már olyan részlet, aminek nincs semmiféle előzménye. Olyannyira különleges jelez, hogy a pásztorok ez alapján találják meg a megszületett Jézust. Mert ilyen még a pásztorok sem vártak. Még sorolhatnánk tovább ezeket a különleges, furcsa eseményeket, azonban Van a Lukács evangéliumában egy olyan részlet, aminek különlegessége talán nem is tűnik fel első látásra. Pedig ez az, ami kifejezi azt a világfordulást, ami elkövetkezett Jézus Krisztus megszületésével. A felolvasott igeszakaszban az angyalok karának üdvözlését hallottuk. És ez a Biblia egyik legismertebb mondata. Gyönyörű karácsonyi énekünk a Dicsőség mennyben az Istennek szinte szó szerint idézi az ige szavait. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Van, aki már úgy nő fel, hogy gyerekkora óta ismerés részese ennek az igének. Ezért talán fel se tűnik hasonlóan az eddig elmondottakhoz, hogy egészen különleges dolognak a tanúi, a pásztorok, és itt egy olyan mondat hangzik el, ami eddig nem hangzott el a Szentírásban. Az angyalok üdvözlete tulajdonképpen két fő részből áll. Egyrészt halljuk Isten magasztalását, dicsőség a magasságban Istennek. Ez valójában nem is köszöntés, hanem egy úgynevezett doxológia, azaz Isten dicsérete, Isten magasztalása. Mi emberek is dicsérjük Istent, egyrészt Isten tiszteleteinknek a szerves része, az Istennek szóló dicséret és hálaadás. Másrészt dicsérjük Urunkat a saját személyes életünkben is, amikor fokozottan is érezzük jelenlétét, gondoskodását, szabadítását. Rengeteg zsoltárt is találunk, ami Isten dicséretét zengi pontosan ilyen angyali szavakkal. Vagy olyan zsoltárokat, amik felszólítják az embereket, hogy dicsérjétek az Urat, hogy halleluja. És a halleluja az pontosan ezt jelenti, a halléla az azt jelenti, hogy dicsérni. Halleluja, Isten nevével kiegészítve, dicsérjétek az Urat. Az angyaloknak viszont egyenesen az a dolga, az a feladata, hogy dicsérjék az Istent. Kedves testvéreim, néhány hete vágott belém a felismerés, hogy ez az ige, amit most Lukács evangéliumából hallottunk, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ez mekkora fordulatot jelent, és azóta végigtekintettem alaposan azokat az ószövetségi részeket, ahol angyali jelenésekről van szó. Elsősorban arra fókuszáltam, hogy mit tesznek az angyali seregek. Tehát olyan bibliai szakaszokat kerestem, ahol angyalok sokasságáról, mennyei udvartartásról van szó. Mit mondanak az angyalok? Egyrészt azt kell tudnunk, hogy nem túl sokat mond erről az Ószövetség. Pontosan azért, mert nincs nagy betekintése. Az egyik legjelentősebb ilyen részt Ézsaiás könyvében találjuk, Ézsaiás próféta elhivatásának a történetében. Itt egy olyan látomást lát a próféta, amiben a mennyei trónus előtt szolgáló szeráfok énekét is leírja Ézsaiás. És ez úgy hangzik, hogy ezt harsogták egymásnak felváltva, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Ez majd visszaköszön a jelenések könyvében, amikor a különös angyali lények szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondták, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Az angyali lények tehát szüntelenül dicsérik Istent. Ez a dolguk. Csak hogy itt a betlehemi éjszakában az angyalok kiegészítik Isten dicséretét. Azon az éjszakán, amikor megszületik Jézus Krisztus, a betlehemi pásztorokat nem csak Isten dicséretével köszöntik az angyali sereget, hanem egy emberekhez szóló köszöntéssel, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A köszöntés második része valós köszönés, üdvözlés. Tudjuk, Izraelben a mai napig shalommal köszönnek, békességgel köszönnek az emberek. Mi reformátusok is így köszönünk, áldás békesség. Maga a békesség kívánása az egész Ószövetségen végighúzódó gondolat. Ez egy nagy kívánság, egy hatalmas álom. Az egyik legfontosabb elérendő cél az ember számára. A békesség nem a politikai békét jelenti elsősorban, nem a háború mentességet. A békesség biblikus értelemben ennél sokkal-sokkal több. A békesség az emberi, társadalmi egység és épség, a teljesség megléte. A békesség azt jelenti, hogy jó viszonyban vagyok Istennel. Békesség az a világ, amiben minden a maga helyén, jó helyén van. Ennek egy része az emberi és családi boldogság, a jólét, a rendezett élet. Másik része az ember békessége magával a világgal, teremtett világgal, a társadalommal, de akár a kozmikus renddel is. És mindez szervesen összekapcsolódik azzal, amit mi reformátusok szintén elmondunk a magunk üdvözlésében, az áldással. Hiszen ami a jelenben békesség, az a jövőben az áldással válik majd ismét békességé. Az angyalok a békesség kívánásán túl még hozzátesznek egy dolgot. Az emberekhez jó akarat. Ez egy tökéletesen új elem. Egyértelmű a vers szerkezetéből, hogy kinek a jó akaratáról van szó. Itt ugyanis Isten jó akaratát hirdetik az angyalok az embereknek. Ez a köszöntés már összefoglalja mindaz, ami Jézus Krisztus megszületésével beköszöntött. Isten dicsősége egyszerre nyilvánvalóvá vált az emberek számára, mert megjelent Isten békessége, amit Jézus elhoz a testi lételével. Ez Isten jó akarata az emberek iránt, az egész emberiség iránt. Ez a jó akarat, ez a jó indulat, ez a nagybetűs jó, ami Istentől jön. Ez nem kevesebb, mint az az akarata, hogy Krisztus által megváltja a világot. Hogy elküldi egyszülött fiát, aki eljön közénk, testben, emberként. Tanít és feladatot ad, szenved értünk, meghal értünk, és feltámad értünk és a világért. Ez a hatalmas terv, ez a hatalmas akarat, ez a hatalmas mű, ez Isten jó akarata. Isten jó akarata és szeretete pedig egyetlen névben összefoglalható, és ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztusban eljött közénk megfogható módon Isten jó akarata. Jézus Krisztusban mi mindannyian részesei lehetünk ennek a jó akaratának. Isten csak is jó lehet. Ezt már a görög filozófusok is tudták. De hogyan válik ez nyilvánvalóvá az ember számára? Miben öltesz testet? Kiben öltesz testet? Jézus Krisztusban. Ő benne értjük meg, ő benne fogjuk fel, látjuk és érezzük azt, hogy Isten jó akarattal van irántunk. Azt mondottam, az angyalok köszöntése egyedülálló eseményként jelenik meg a Szentírás előző részeihez képest. Az angyalok többé nem csak Isten dicsőségét zengik, hanem egy üzenetet is mondanak az emberek, az egész emberiség számára. Üdvözlésünkbe belefoglalnak valamit, ami már az embereknek szól. Arról beszélnek, hogy ezután valami egészen új kezdődik Isten és az emberek kapcsolatában. Hogy Isten választottai egy új történetben, egy új történet keretében élhetik meg az Istennel való kapcsolatukat, ami Jézus Krisztus születésével beköszöntött, az már az Istennel való megbékélés jegyében telik. Az angyalok a pásztorokat szólítják meg, de vele együtt, attól a pillanattól, hogy ez Isten igéjévé és üzenetévé válik az evangéliumban, ezáltal minket is megszólít. Mégpedig nem csak köszönt, hanem beköszöntőt mond, egy új idő, egy új világ beköszöntőjét. Ez az ige bejelenti a számunkra azt, és minden ember számára, minden kor minden embere számára ezután, hogy Hitáltal Krisztusban megnyílik az út a dicsőséges Isten felé. Pál apostol is többször megfogalmazza ennek a jelentőségét. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istentől, Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesüljünk Isten dicsőségében. Jézus Krisztus születésekor valóban egy nulladik ponton van a történelem, és megkezdődik valami egészen új. Olyan ez, mint amikor készülünk vonatra szállni, egy olyan vonatra, ami nem Szombathelyről indul, hanem messzebbről. A vonat már elindult, de még nem ért ide Szombathelyre. Amint elérkezik, akkor felszállhatunk rá, mi még csak várakozunk. Erről a vonatról már nem mondhatjuk, hogy nem megy, hogy nem mozog, hiszen azt teszi, csak mi még nem ülünk rajta. Gondolatban már lehet, hogy rajta is ülünk. Valahogy így van ez, hogy Isten már előkészítette számunkra, hogy részesévé lehessünk annak a vele való teljes, tökéletes életnek, amit megad, amikor eljön az arra alkalmas idő. Ehhez viszont az kellett, hogy elinduljon ez a gyökeresen új élet, hogy Jézus Krisztus megszületésével új idő és új lehetőség köszöntsön be. Ebben a köszöntésben, amit az angyalok elmondanak, összekapcsolódik a menny és a föld. Isten angyalai beszélnek a mennyben uralkodó Istenről, de hirdetik a békességet és Isten jó akaratát az ide lenne a földön élőknek. Isten úgy adja meg számunkra a megbékélést, hogy ne hajol hozzánk. Ugyan soha nem válunk egyenrangúvá vele, és ezt ne is akarja senki, hiszen ő a teremtő és gondoskodó Urunk, ő a szabadító Istenünk, akinek hatalmát és erejét fel se tudjuk fogni. De nem is elérhetetlen számunkra ő, hanem érezzük jó akaratát, és ő meghallgat, hogyha szólunk hozzá. Mindezekhez kapcsolódóan egy kérdést azért nem hagyhatunk ki végezetül. Felmerül az emberben, hogy ott abban a betlehemi éjszakában olyan gyönyörűen szóltak az angyalok. Ma miért nem szólnak hozzánk így az angyalok? Miért nem jelenik meg az égen a mennyei angyalok sokassága, hogy ugyanígy közölje velünk ezt az örömhírt? Hogy valahogy érezzük, hogy ennek olyan nagy fontossága van. Azt az örömhírt, hogy a megváltó meghozta mindannyiunk számára az Istennel való megbékélést. Miért nem így működik ez ma már? Ezzel kapcsolatban elmesélném azt a teljes történetet, hogy miért is vált számomra olyan fontos ez az ige ezen a karácsonyon. Mint már említettem, ennek az angyali híradásnak a különlegessége nemrég jutott el a tudatomig. Pedig hát hányszor elolvassa el az ember ezt az ige szakaszt? Én is hányszor olvastam, hányszor hallottam. Ezt a mondatot különösen sokszor halljuk. Idén minden hittanórán felolvastam a hittanós gyerekeknek az evangéliumból a karácsonyi történeteket, az összes karácsonyi történetet, utána megbeszéltük ezeket. És mikor már a sokadik csoportban, a sokadik gyereknek olvastam föl, akkor vágott belém ez a felismerés. És az a pillanat, amikor az ember így megvilágosodik, az a pillanat, amikor a Szentlélek jónak találja azt, hogy elhozzon egy gondolatot, hogy megvilágosítson valakit, hogy a szíved felébressze, hogy megmozduljon erre a mondatra. Ma ugyanis a Szentlélek munkálkodik bennünk úgy, mint egykor az angyalok az emberek között. Ma már nincs szükségünk az angyalok közvetítésére ilyen módon, hiszen nagy angyali jelenések nélkül is Isten mindig irányítja a gondolatainkat, irányítja a szívünket, irányítja a lelkünket a Szentlélek által, amit elküld hozzánk. Ma a Szentlélek szól hozzánk így, mint egykor az angyalok a pásztorokhoz. És milyen sokszor, néha milyen hangosan szól az embernek. Kedves testvéreim, azt kívánom, hogy halljuk meg ezt, amikor szól hozzánk minden karácsonykor. És ennek a különös évnek a különös karácsonyán is szól hozzánk. Halljuk meg, és e szerint éljünk ezzel a hatalmas örömhírrel a szívünkben, abban a tudatban, hogy Isten mindig közöttünk van, mindig velünk van, soha nem hagy el bennünket. Amen. Imádkozzunk. Krisztus Urunk, Te, aki a világosság vagy, aki a megtestesült ige vagy, köszönjük, hogy meglátogatsz minket ma is. Köszönjük, hogy közöttünk vagy, és érezzük minden nap jelenlétedet. Vállaltad értünk az emberi élet minden nehézségét. Tisztán és tiszta emberként is felvállaltad azt, hogy az emberi élet tele van a bűn következményeinek súlyával, terhével és büntetésével. De Te ezt vállaltad értünk, mint ahogy halálod árán megváltottál mindannyiunkat, és elpecsételted azt a művet, ami emberként való eljöveteleddel, születéseddel megkezdődött. Hálát adunk neked azért, hogy isteni természetedben sem hagysz el minket, hanem közben jársz értünk. Most kérünk, hogy ahogy Te elrendelted, hogy nem csak kérhetünk, de kérnünk is kell, most hozzád fordulunk, hogy segíts nekünk a világ gyógyulásában. Add, hogy távol kerüljön tőlünk a járvány fenyegetése. De nem csak ez a járvány, hanem minden más emberi bajunk, gyengeségünk is múljon el. Add, hogy szívünk megteljen az Istennel való békesség örömével, és ez adjon mindannyiunk számára erőt, reménységet, vigasztalást és bizonyosságot. Segíts meg azokat, akik most nincsenek itt velünk, mert betegséggel küzdenek. Segíts meg azokat is, akiknek a lelke beteg, és várják a nagyorvost, az igaz gyógyítót. Tégedet, aki úgy jöttél ebbe a világba, hogy hatalmad volt emberek életét megváltoztatni, embereket visszahozni a szakadékból, a mélységből. Légy ezzel a világgal, ami sóhajtozik és vár téged, mert epekedik az Istennel való békesség után, hogy végre ez a békesség határozza meg az életét. Légy ezzel a békétlen világgal, és fordítsd a rosszat jóra, fordítsd a békétlenséget békére, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá váljon Isten jó akarata. Légy ezzel a gyülekezettel, légy a közösségben ünneplő, téged valló családjainkkal, és minden szeretünkkel, azokkal, akik most nem lehetnek itt velünk.